Erős várom Isten, hogy foglaljanak helyet a testvérek. Szeretettel köszöntök mindenkit családi Isten tiszteletünkön. És kezdjük is meg alkalmunkat az Eke énekeskönyv 217-es számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 306-os éneket fogjuk énekelni.
Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mulandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem.
Mint szarvas ős vízen után, szívemben vágyik hozzád. Lelkem repes az élő Úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vessel haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Között telt életem, mert az Urat nem ismertem. Szomjaztam én az igazság után, s nem tudtam, hogy ő rég lett rám.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Szelíd hangja megragadott, és velem magához van. Kiválasztott, hogy meglássam arcát, jó Jézus ő, úgy várunk rá.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, ha érdemünk szerint ítélsz, mindjárt elveszünk. De emlékezzél meg irgalmadról, és bocsáss meg bűneinket, hogy üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet az egyházunk által oltár előtti felolvasásra kijelölt szentigét, amit megírva találunk a Tesszalonikaiakhoz írt levél 4. fejezetében a 13. verstől a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön, az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Válaszol Isten igéjére, mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és néhány testvér jelezte, hogy szeretne bizonyságot tenni, illetve beszámolni a tegnapi presbiteri csendes napról, úgyhogy fogadjuk ezt szeretettel.
Erős várom Istenünk! Betty lesz az, aki a tegnapi napról beszámol, én pedig valami mást szeretnék megosztani a testvérekkel. Igazán semmi nagy dolgot, csak ma reggel fogalmazódott meg, illetve helyeződött a szívemre egy egyszerű gondolat, méghozzá az, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy eljöhettem a Isten tiszteletre, hálás vagyok azért, hogy ehhez a gyülekezethez tartozom, nagyon hálás vagyok a lelkészeinkért, akik hordozzák ezt a gyülekezetet erőn felül és nehézségekben mindenen keresztül, hogy hallhatjuk az Úr szavát tisztán itt ebben a gyülekezetben. Tehát ezek szolgálhatok ebben a gyülekezetben, hogy még hihetetlen módon még erre is elhívott az Úr, hogy pont engem. És ezek olyan mindennapos dolgok, de valahogy most reggel azt láttam meg, hogy nem olyan természetes ez. Annak vesszük, de nagyon nem az. És szeretném ezt olyan ajándéknak venni, illetve nem csak szeretném, hanem annak is veszem. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy ebből is adódóan, vagy ehhez kapcsolódik az imádságnak a lehetősége. Az, hogy kaptuk ezt a hatalmas lehetőséget az Úrtól, hogy megszólíthatjuk, hogy könyöröghetünk, hogy elmondhatjuk, hogy megbánhatunk, hogy mehetünk hozzá mindennel, és úgy, amint vagyunk. Még akkor is, hogyha olyan dolgokkal szomorítjuk, amire már azt gondoljuk, hogy erre már milyen bocsánat lehet, de ő azt ígérte, és úgy viszonyul hozzánk, hogy szó szerint bármivel mehetünk hozzá, és ő megbocsátja. És olyan nagy dolog ez is, hogy ez is egy mindennapos dolog, hogy imádkozunk, de ez sem természetes, és tényleg olyan hála azért, hogy én is, mi is ott lehetünk egy-egy testvérek részéről egy-egy imádságos sóhajban, gondolatban, szavakban. Én is könyöröghetek másokért, akikről nem tudom, hogy éppen miben van, de ott van a szívemben, és még akkor is, hogyha távol vagyunk egymástól, akár fizikailag, akár nem beszélünk annyit egymással, és olyan jó ez, hogy tényleg van ez a lehetőség, és ez valóság, és nem csak az, hogy elmondom, és nem történik semmi, hanem tudhatom azt, hogy igenis meghallgat az Úr, kérhetek, könyöröghetek, és ő meg is adja azt, amire szükségünk van, és azt adja meg, amire szükségünk van, és olyan jó, hogy lehet vele beszélgetni. Tehát lehet vele csendben ott lenni, és elmondani azt, hogy mi fáj, hogy miért vagyok hálás, hogy mi az örömöm, és azt a békességet megtapasztalni, amit tényleg csak egyedül az Úr Jézus tud adni. Akkor is, amikor hihetetlen módon olyan nehézségben és fájdalomban van az ember, és ő mégis megadja. És ezzel a békességgel, ezzel a légkörrel tudok amellett lenni, vagy azok mellett lenni, akik még nem ismerik ezt a békességet, és ad reménységet, hogy bízzak, és higgyem azt, hogy ő meg tudja adni bárkinek, és hogy merjek bízni, hinni, és oda bízni, tényleg letenni az ő kezébe mindent, mert tényleg ott van minden a legjobb helyen. És erre biztat, ezt mondja nap mint nap, és tényleg arra biztat, hogy ezt higgyem el, és bízzak benne, és egyedül rábízzam minden dolgomat, mindenkimet, és ő munkálkodik, és ő elvégzi azt, amit elkezdett, és higgyem azt, hogy azt majd ő tudja, hogy azt mikor. Lehet, hogy meglátom, lehet, hogy nem, de minden esetre ő kézben tart mindent és mindenkit. Köszönöm.
Erős vár a mi Istenünk, én is köszöntöm a gyülekezetet. Hát én a tegnapi csendes napról szeretnék most mondani egy pár szót, ami úgy számomra hangsúlyos volt. A magvető példázata lehetett előttünk, és láthattuk azt, hogy a talajjavító magvetés az evangélium, az Úrnak az igéje, és ugye már nagyon sokszor hallottuk ezt a példázatot, és mi hihetnénk azt, hogy már kívülről betéve tudjuk, hogy mi mit jelent, de hogy most egy más megközelítésből hallhattuk, és ez számomra ez annyira jó volt, és olyan, tehát jó volt ezt megtapasztalni, hogy az Úr mindig tud újat és újat mondani. Ugye ismerjük, hogy ez a négyfajta földbe hullott mag, ez tulajdonképpen négy életszakasz az életünkben. Ugye van, amikor az út szélére hullik a mag, jönnek a madarak, kikapkodják, amikor még megkeményedett volt a szívünk, van, amikor a köves talajba hullik, ahol halljuk ugyan, de nincsen elég erős gyökere az életünknek, mi nem olyan még a hitünk, hogy ezt el tudjuk hinni. Van amikor a tövisek közé hullik a mag, ahol megfojtják az életnek a gondjai, a nehézségei, és milyen hálásak lehetünk, hogyha már abban az életszakaszban lehetünk, amikor jó földbe esik a mag, de hogy ez egy folyamat, és hogy ezen végigmegy az ember, és hogy... Tehát, hogy ez az életszakasz, ez nekem most annyira látványos volt, hogy tulajdonképpen ez négy életszakasz, és ezen végig kellett menni, és bizony ezt a talajt, ezt művelni kell, mert akármilyen jó is egy föld, hogyha nincs művelve, akkor bizony az el tud gazosodni. És hogy ez előttem, ez most, tehát ez nekem nagyon jó volt ezt meglátni, hogy erre az Úr úgy rámutatott, rávilágított, és hogy milyen hálásak lehetünk tényleg azért, amit Emese is elmondott, hogy jöhetünk, hogy van egy ilyen gyülekezetünk, ahol hallgathatjuk az igét, ahol testvérek között vagyunk, ahol megerősítést kaphatunk, hogyha mondjuk valamilyen dologban elgyengülünk, hogy milyen jó ez, és hogy tényleg ezért hálát adhatunk, és hogy ez az Úrnak a kegyelme, és hogy milyen csodálatos dolog, hogy ő készít alkalmakat, amikor szükségünk van rá, és ő tudja, nagyon jól tudja, hogy mikor van rá szükségünk. Nekem például vannak olyan életszakaszaim, amikor úgy sűrűbbek az események, és ezáltal már többször tettem is bizonságot, és amikor nem vagyok annyit ige előtt. És hogy ezt az ember úgy megérzi az életében, nagyon megérzi, de olyan jó, amikor ilyen... ilyen alkalmakat készít, mint például a tegnapi is volt, hogy az Úr úgy meg tud szólítani, meg tud erősíteni, és hogy a hitünket így táplálni tudja. Csak erről szerettem volna.
Én is nagyon hálás vagyok, hogy lelkészeim lehetővé tették, hogy el tudtam jutni erre a csendes napra, hogy ezt megszervezték. Nagyon áldott alkalom volt. Tényleg azt éreztem itt az Isten köztünk. Egy olyan hívő család szolgált, akik nem csak a férfiak, a lelkészek, a feleségük, a gyerekük, az unokáik is ott voltak. És olyan jó volt látni, hogy szólt az ige, és arról is beszélhettünk, hogy az unoka szó héberül azt jelenti, hogy térden ülő. Hogy milyen felelősségünk van abban, hogy hogyan adjuk át az unokáknak, a gyerekeinknek az igét, a hitünket, hogyan örökítjük ezt át. És nagyon jó volt a kis csoportos beszélgetés is, amikor arról beszéltünk, egy fiatal apuka arról, hogy milyen nagy károkat okoz az, hogy a fiatalok rengeteget használják a telefont, nagyon sok olyan információt kapnak, amit nem is tudnak igazán úgy feldolgozni, és bátorított az apuka egy pár módszerrel, hogy hogyan lehetne nem erőszakosan, de a gyereket arra terelni, hogy ne essen ki a családból, ne váljék függővé. Elmondta, hogy este leteteti a telefont a gyerekkel olyan őszintén, hogy a konyhában van a töltő, vigye ki, ne legyen ott vele éjszaka, meg amennyit a készülék előtt ül a gyerek, legalább annyi időt töltsön kint akkor a mozgással is. Nagyon jó volt hallani ezeket az ötleteket, és azt is, hogy az igét szórni kell, az ige magot vetni kell. Csak abból lesz valami, ha vetünk el valamit. És úgy belegondoltam, hogy Görögszálláson is most leengedett egy kicsit az a misszió, de látom azt, hogy egy aktív mag kezd kialakulni, és vannak gyerekek, akik érdeklődnek, és akkor a lelkész úr elmondott egy történetet, hogy már vagy 40 éve nem járt ott abban a házban, és ott a föld is, az udvar is le lett csempézve, és mióta nyugdíjas visszajár, lekaszálgatja, mert mindig egy szőlőtőkéről kihajt egy hajtás, és ő azt mindig lekaszálta. És aztán most, hogy hazamentek, látták, hogy hatalmas termést hozott. Rengeteg szőlőfürt volt rajta, meg is mutatta a képet, mert valahogy az a gyökér élni akart ott a csempe alatt, az udvari csempe alatt, és kihajtott, és olyan nagy termést hozott. És mondta, hogy nem tudhatjuk, hogy az a mag, amit elvetünk, bátorított azzal, hogy vessük csak az ige magját tovább, mert lehet, hogy nem a mi életünkbe, lehet, hogy 45 év múlva, lehet, hogy hamarabb, de majd, ha szárba szökken, nem tudhatjuk, hogy mikor fog gyümölcsöt hozni. És engem ezzel úgy megbátorított, és visszatérve még a előttem szólókhoz, hogy én is nehézségekbe kerültem, és abban menekültem, hogy az igét olvastam. És olyan jó volt, hogy az igen mindig próbáltam ráfigyelni, és egyedül az ige tudja mutatni a helyes utat, akár az életünkben, akár a döntésünkben, és nem szabad abba hagyni a talajjavítása, a szívünk állapotát is, és ezzel az ige maggal tudjuk megjavítani azt is, és az életünket is. Köszönöm.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket, a beszámolót, és most az ige hirdetésre készül a 322-es számú éneket énekeljük, és gyerekek is együtt maradunk, hiszen most családi is letiszteltem vagyunk együtt. A 322-es énekkel készülünk az ige hirdetésnek.
Thank you. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, képet láthatunk kivetítve elvileg. Sokaknak ismerős ez a kép. De talán Magyarországon ezt annyira nem használják, ugye? Tehát, hogy ez a gyakorlatban nincs. Nincs a gyakorlatban, hogy nézek Gabrielára, aki ezt nagyon jól tudja. De tudjuk, hogy mi ez. Nem kloffoló, hanem bírói kalapács. Na ezt azért tettem ki ezt a képet, mert a mai vasárnapunknak a nevét föl tudja valaki mondani. Judika, igen, Judika, hogyha latinos. Az egyházi esztendő, egyházi esztendő utolsó előttit megelőző vasárnap, tehát az ember ötször átolvassa, hogy akkor most miről van szó, mert ugye eddig a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok voltak, ez zavart meg most engem is hirtelen, és most az egyházi esztendő utolsó vasárnapját megelőző előtti vasárnap, röviden Judika, vagy az ítéletnek a vasárnapja. Na hát, ugye családi istentisztelet, ítélet vasárnapja, gyerekeknek téma, de hát egyébként ez olyan dolog, amiről nekik is tudniuk kell. Igaz, hogy az az ige szakasz, ami most, hogy előttünk van, vagy előttünk volt az útmutató szerint, azon nehezebben fogható, ezért a mai napra kiírt igékből, az útmutatóból a mai napra kiírt igékből, de egy másik ige szakaszt hoztam most a testvérek elé. Mert egyébként ugye közeledünk itt az egyházi esztendő végéhez. Ugye mikor is kezdődik az egyházi esztendő? Advent első vasárnapja. És egyre közelebb vagyunk már Advent első vasárnapja, az azt jelenti, hogy nem sokára itt van karácsony is egyébként, és ezzel az Úr arra is emlékeztet bennünket, hogy bizony eljön majd ennek a világnak is a vége, az életünknek is a vége, és így vannak előttünk ezek a nehezebb témák is, így az egyházi esztendőnek a vége felé. Most két ószövetségi történetet szeretnék hozni így a testvérek elé. Nézzük a következő képen. A gyerekek, melyik ez a történet? Ki az, aki ráismer így? Igen? Noé bárkája. Így van. Noé bárkája. Mi történik itt a képen? Mit látunk a képen? Építik a bárkát, és?
Kiröhögik.
És kiröhögik.
Kiröhögik az emberek, mert hogy ez ilyen hülyeség.
Hát ez hülyeségnek tűnik, ugye? A Bibliában egyébként nem írja a történet, hogy ez így volt, hogy akkor kiröhögték, de ezt ugye el tudjuk gondolni, hogyha valaki elkezd építeni a szárazföld közepén egy hatalmas nagy bárkát, akkor azt mondják, hogy hát ez valami hibával rendelkezik, valami nem stimmel, nincs meg az a négy kerék. Nem vették komolyan. De Noé honnan szedte ezt, hogy na most ő neki fog egy ilyen hatalmas bárka építéséhez? Jó, Karsa?
Isten mondta neki.
Isten mondta, így van. Mi kellett ahhoz, hogy ő ezt meghallja? Igen?
Imádkozni.
Imádkozni, így van. Tehát az imádság az micsoda? Amikor... Istenre figyelek, Istennel beszélgetek, ugye? És amikor Istennel beszélgetek, akkor ott van a másik oldal is, hogy figyelek rá, hogy mit mond. Tehát Noé az Úrral kapcsolatban lévő ember volt, és Isten el tudta neki mondani, hogy mire készül. Többiek, fiatalok, gyerekek, meg felnőttek is bátran, majd, na még Dorkász, akkor válaszolja, mire készült?
Özönvíz.
Azaz, mit akart Isten tartani? Ítéletet. És ezt elmondta Noénak. Gondoljunk bele, hogy milyen bizalmi kapcsolat ez, hogy Isten ezt a tervét, amit egyébként nem jó szántából talált ki, hogy nem azért, mert ennek ő örült, ezt elmondta. Miért volt szükség erre az ítéletre? Vagy mi vonta ezt az ítéletet magára az emberiségben? Na, a többieket is hagyjuk. Na, miért volt ez az ítélet? Igen? rosszak voltak az emberek. Így van,
Isten
tehát
nélkül élték az életüket.
Isten nélkül, és a bűn az annyira elhatalmasodott, hogy Isten azt mondta, hogy elég, elpusztítom ezt a földet, de, és itt van a de, hogy ott volt egy ember, aki mégis figyelt rá, aki mégis kapcsolatban volt vele. Na és akkor miért kellett ez a nagy bárka? Ugye a következő kép az segít nekünk. Igen, Ráhel? Hogy az állatok se pusztuljanak el, hogy az állatok is beballagtak, és még? És akkor ki mehettek még be? Karsa?
Noé családja.
Noé családja. Na, hogy nézett ki Noé családja? Volt Noé, felesége, aztán?
Három
fia, igen. És akkor az ő feleségék, tehát összesen? 8 ember. Összesen 8 ember, aki még bement ebbe a bárkában. És amikor bementek, utána mi történt? A következő képen láthatjuk. Igen?
Elkezdett az emberi.
Így van, elkezdett zuhogni az eső. Ugye akkor még lehet, hogy az emberek azt mondták, na nézd már, csak vicceltek, hogy ott, vagy a végén tényleg igaza lesz, de amikor már úgy ömlött, és napokon keresztül, és már a vízszint is emelkedett, akkor már nem biztos, hogy úgy nevettek, emlékezzünk csak, hogy a következő kép emlékeztet bennünket, hogy Noét kiröhögték, hogy hát ilyen hülyeséget, hát ezt el se hiszem, hogy ilyet csinál egy ember. És ugyanazok az emberek, akik lehet, hogy így gondoltak Noéra, a következő képen látjuk, hogy mi történt velük. Elvesztek. Tragikus ez a kép. Döbbenetes ez a kép. Akik nem voltak kapcsolatban Istennel, akik nem figyeltek rá, akik lehet, hogy nevettek Noén, azok utána már hiába kapaszkodtak volna bármibe is, semmi kapaszkodó nem volt ezen a világon. Mert Isten mit adott kapaszkodóul? Önmagát, így van. És ő itt a fizikai értelemben mit adott? A bárkát. És aki bent volt a bárkában, azzal mi történt? Megmenekült, aki viszont kívül volt, elveszett. És láthatjuk a következő képen azt, hogy ott van Noé és a családja, ugye hála áldozatot mutattak be. Ott van a jel, mi is az a jel? A szivárvány. Ugye mindig, amikor a szivárványt látjuk, akkor jusson eszünkbe, hogy Isten szövetséget kötött a világgal, és velünk is új szövetséget kötött Jézus Krisztusban, és hogy Isten uralkodik, mindezt a szivárvány elénk adja, hogy ő az Úr. Mindenek felett, és a sötét fellegek előtt szokta az Úr fölragyogtatni a szivárványt, hogy emlékeztessen arra bennünket, hogy ő az Úr, és hogy ő szeret bennünket, szövetséget köt velünk. Na nézzük a másik történetet. Következő kép. Na ez melyik történet lehet? Ez talán nem annyira egyértelmű így első körben. Gedeon is eszünkbe juthat, ugye fáklyákat látunk ott. Na valaki mondta? Lót! Lót története. Na, hogy volt ezzel a lóttal? Igen?
Hogy Ábrahám és Lót elosztotta a földeket, ugye a Lót az ő módon a jobb legelőtt felé ment, ahol bűnös városok voltak.
Igen.
Tudom, és hamarak. És ott az Úr angyalai megjelentek neki, hogy hagyja el a várost.
Igen, na most itt álljunk meg egy picit, tehát hogy igen, Lót tehát ugye választotta neki szemre jobb területet, aztán utána, hát hiába bűnös emberek éltek, de úgy volt vele, hogy na jó lesz az majd nekem, csak aztán meg szenvedett az ott élő emberektől, meg ettől az egész helyzettől, és Isten mit akart megint csak végrehajtani?
Ítéletet.
Volt, akinek ezt most itt elmondhatta? Igen? Nem?
Volt.
Na, ki volt az? Lót, de... Ábrahám előtte, ugye Ábrahámnak elmondta. És Ábrahám úgy alkudozott, emlékszünk egy másik történet, hogy alkudozott Istennel, hogy na de, hogyha ott van, ha csak 10 igaz van, eljutnak odáig, aztán Isten lezárja ezt az alkud, és aztán mennek az angyalok, a két angyal. Megnézik, hogy tényleg így vannak a dolgok, tényleg ennyire szörnyű ott a helyzet, ennyire eldurvult ott a városban, az élet közben, meg ugye Ábrahám ott van, hogy na akkor most mi fog történni, könyörgött ezért a városért, mert ott lakott az unokaöccse Lót, és hát annyira durva volt ott a helyzet, hogy a következő képen látjuk azt, hogy Lót kiment, és próbálta visszatartani ott az embereket, mert erőszakoskodni akartak, még az angyalokkal is. Borzasztó, parázna dolgok voltak, és bántani akarták még az angyalokat is, Lótot is, úgy tudták az angyalok visszarántani Lótot a házba, és aztán megvakították ott az embereket, hogy ne találják az ajtót. És aztán a következő képen látjuk, hogy na itt mondják el Lótnak, hogy mi fog itt történni. És hogy meneküljön mindazokkal, akik őhozzá tartoznak. Aztán Lót mit csinált? Hezitált. Na akkor ez hogy van? De aztán csak továbbadta ezt a hírt. Kiknek? Következő képen látjuk. A vejeinek, vagy hát a leendő vejeinek, ugye úgy fogalmazom, hogy akkor akik el akarták venni a lányai. Na azok a vejek mit szóltak? Jól szórakozott. Azt hitték, hogy viccel az öreg. Hát ez az após milyen vicces. Ez a leendő após, na hát mondja itt ezeket, na elpusztul. Hát abszolút nem vették komolyan. Egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a dologgal. És Lót is ott hezitált, meg a családja is, és a következő képen látjuk, hogy mit kellett csinálni velük. Hogy ki vonszolni, már úgy a kezüknél fogva kihúzni szinte őket ebből, mert hát az Isten ítélete jön, nehogy már ott maradjanak, Isten kirántja őket ebből a helyzetből. És aztán látjuk a következő képet, hogy ahogy kijöttek, mi történt? Tűz csapott le, Sodoma ítélet alá került, elpusztult. És még ott van az, hogy ugye Lótnak a felesége, aki visszatekintett, és ő is ebbe belepusztult. Sóbálványá változott, de megmaradt Lót és a két lánya. Na szedjük össze, hogy ebbe a két történetben mi a közös? Van ítélet, igen, aztán... Isten figyelmeztet, aztán... Valakik nem veszik komolyan, igen, és vannak megmenekülők. Ugye? Mind a két történetben ezt látjuk. Ezeket a dolgokat látjuk. És ugye mi miatt volt az ítélet? Azért ez is fontos, mind a két helyzetben. A bűn, hogy elhatalmasodott a bűn. Hogy Istenre nem figyeltek, és ebből következett az, hogy az életük is borzalmas lett. Igen?
Mind a kettő történet után kimenekített gyerekek közül
valamelyik
kétozatos
megvalósít. Igen, sajnos, igen. Úgyhogy ez intőjel a gyerekek számára. De egyébként tényleg, tehát ez is döbbenetes, hogy egy óriási szabadulás, szabadítás, és mutatja, hogy hát sajnos ugye ott a szívben ott van a bűn, és megy tovább ez a bűn, és ezzel folyamatosan küzdeni kell, és meg kell ezt vallani. De most itt vagyunk, hogy na, kimenekültek, megmenekültek. Volt, aki figyelt, volt, akinek volt kapcsolata, és akkor így meg tudtak menekülni. A többiek viszont, akik nem vették ezt komolyan, azok elvesztek. És a következő képen mit látunk? Egy bohócot. Egy dán filozófusnak, teológusnak, Kierkegaardnak, vagy Kierkegaardnak, hogyha úgy mondjuk, ahogy szokták a saját nyelvük szerint, volt egy ilyen története, hogy egyszer cirkuszban tűz ütött ki. És hát a poronmester kiküldte, küldeni akart valakit, hogy menjen már és szóljon a publikumnak, hogy nagy baj van, tűz van. És hát a bohóc gyorsan úgy, ahogy volt, kiszaladt, és mondta az embereknek, hogy emberek, baj van, tűz van, meneküljenek. És hát a publikum mit csinált? Nevetett. Ha, milyen jó, hogy játssza ez a bohóc? Milyen őszinte, meg hát még a végén el is hisszük, és nagyon nevettek. De hát a bohóc annál jobban mondta, hogy de hát tűz van, meneküljetek emberek, mert mindannyian itt fogunk meghalni. És annál jobban nevettek, és aztán belevesztek ebbe. Mert nem vették komolyan a figyelmeztetést. Mert nem mindegy, hogy ki mondja. Hogy van-e bizalom, hiszünk-e annak. És az a helyzet, és egyébként Kierkegaard is erre mondta, hogy sokan így vannak a lelkészek, a papok, hogy mondják, és azt hiszik, hogy ezek viccetek. Beöltöztek egy ilyen jelmezbe, kiállnak, és akkor mondogatnak dolgokat, mert ez a szerepük, és akkor hát ez jó szórakoztató műsor, van akinek az, van akinek kevésbé, mert már el se jön a műsorra, de nem veszik komolyan. Nem veszik komolyan, hogy ez élet-halál kérdése. És éppen ezért nehogy valakit megtévesszen ez, hogy ez valami maskara, vagy most egy ilyen jellegű előadás történik. Ez figyelmeztetés, hogy figyeljünk arra, hogy mit mond Isten a mai igén keresztül. És így olvasjuk, most maradjunk a helyünkön, a Lukács evangéliumának a 17. fejezetének a 20. és 21. versét olvasom most föl. Tehát Lukács 17:20-21. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik. Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá, azt sem mondhatják, íme itt vagy íme ott van, mert az Isten országa közöttetek van. Ugye kik kérdezik Jézust? Farizeusok. Kik azok a farizeusok? Igen? Gonoszok, ugye úgy van a fejünkben, de hát igazából ezek a farizeusok... Nem, azok a ugye mágusok voltak ott, amikor Jézus születésekor. A farizeusok... Hát várták ők is, de ők mit tanulmányoztak? Az írásokat, aztán persze ahhoz hozzátettek mindenféle emberi tanítást is, de ők azért az írásokat, a törvényt értelmezték, és tanították, és elvárták a néptől is, hogy szóról szóra, pontról pontra ezeket tartsák be. És a farizeusok azok ilyen tanítók voltak, tiszteletre méltó emberek a maguk korában. Jézus viszont sokszor úgy beszél róluk, mint képmutatókról, mert ő látta a szívüket is. Tehát az emberek csak azt látták, ami kívül van, Jézus meg látta azt is, ami bennük van. Na és akkor ezek a farizeusok kérdezgetik, hogy na mikor jön már el, micsoda? Az Isten országa. Na most ők mit vártak ennyire? Mit értettek ez alatt, hogy az Isten országa mikor jön el?
Talán azt, hogy amilyen volt régen, Dávid idejében.
Ugye? Tehát, hogy na majd jön egy uralkodó, aki majd itt helyreállítja a királyságot, és miért volt bennük ez a nagy vágy, meg nosztalgia, akkor kik uralkodtak rajtuk?
Rómaiak.
A rómaiak uralkodtak, és az volt benne, hát mikor takarodnak már el ezek a rómaiak innen, és mikor jön már valaki, aki kizavarja őket. Ez volt a farizeusokban, és kérdezték Jézus, hogy mikor jön el az Isten országa, az ő királysága. Ez a váradalom volt akkoriban az emberekben. De igazából, ugye az Isten országa az nem erről szól. És következő képen látjuk, ugye, hogy ott beszélgetnek, mert mit jelent az, hogy az Isten országa, mit mond Jézus erről?
Közöttetek.
Hogy közöttetek van. Na most nézzük meg ezt a képet. Ki van közöttük? Jézus. Ugye? Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van, akkor erre mit mond? Hogy itt vagyok közöttetek. Kérdezgetitek, mikor jön el az Isten országa? Hát, itt van. Eljött az Isten országa. Ahol Jézus jelen van, ahol Jézus akarata megvalósul, ott az Isten országa. És persze erről úgy szoktunk gondolkodni, hogy majd a mennyek országában, az Isten országában, hogy majd ott, amikor meghalunk, és akkor ott lehetünk az Istennel. Igen, hát ott kiteljesedik, de hát ha itt nem kezdődik el ez, hogy Isten ott van közöttünk, Jézus ott van bennünk, és az ő uralma valósul meg, akkor nem lehetünk ott. Ha itt nem akarjuk, hogy az ő akarata legyen meg a mi életünkben, akkor nem lehetünk ott. Tehát Jézus ezt válaszolja nekik. Na és utána mit mond a tanítványoknak? A következő képen láthatjuk ezt, az ige szakaszt. A 22. verstől olvasom majd a 30. versig. A tanítványoknak pedig ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az ember fiának napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme ott vagy, íme itt van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána. Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villám fel és fénylik, úgy jön el az ember fia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell neki szenvednie, és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az ember fia megjelenik. Na hát, ha nézzük a következő képet, akkor most már összeáll a kép, hogy na, hogy jött ez a két ószövetségi történet? Hát úgy, hogy Jézus az ő eljövetelét mihez hasonlítja? Lótnak és Noénak a napjaihoz. Hogy majd úgy lesz az. És emlékszünk, hogy mit tanultunk, hogy mi történt akkor, Isten mit akart? Vagy mit vitt végbe? Ítéletet? Mi miatt? A bűn miatt? Aztán, ugye mi történt? Figyelmeztette őket, és aki hallgatott, az megmenekült, aki pedig nem hallgatott, az elveszett. És láthatjuk itt ebben a leírásban, hogy volt ez Noé meg Lót napjaiban? Az emberek mivel voltak elfoglalva? Ettek, ittak, házasodtak, magukkal, ami a hétköznapi dolgok. Fontos dolog enni meg inni? Fontos dolog házasodni? Figyeljük meg egyébként, hogy ugye Noénál még írja, hogy házasodtak, Lótnál már ott sincs, hogy házasodtak. Ott is a vejei, Lótnak a veje is, hogy a leendő veje. Ezeket nem vették már ezeket a dolgokat se komolyan, de hasznos, fontos dolgok ezek. Ültetni, meg dolgozni, meg enni, inni, meg házasodni, családdal foglalkozni. Nagyon fontos dolgok. De nem a legfontosabb. Hogyha csak úgy élem az életemet, és közben megfeledkezem Istenről, nem foglalkozom Istennel, akkor az kihat majd az életemre. Nem fogom tudni jól élni a családi életemet, a munkámat nem fogom jól végezni. Tehát egyrészt erre is kihat, másrészt pedig az örök életemre kihat ez. Hogy olyan dolgokkal foglalkozom, amelyek nem a legfontosabbak. Csak olyan dolgokkal. Vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy minden más fontosabb volt akkor az emberek számára, mint Isten. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy arányait tekintve most hányan vagyunk itt, vagy hogy összeadnánk, hogy akkor a többi templomban a nyírteleken. És hányan nincsenek itt, és nem is szoktak itt lenni. Vagy esetleg, amikor mi nem jövünk. Hogy miért nem jövünk, vagy miért nem jönnek az emberek? Mert van fontosabb dolguk. Azt gondolják, hogy hát erre nem érek rá. És tényleg annyi minden van, meg annyi mindennel kell foglalkozni. Megtapasztaljuk mi is ezt sok gyerekes családként, hogy fú, hát annyi teendő, meg annyi program, meg minden. Örül az ember, ha egy kicsit otthon lehet, rendezgetheti az otthoni dolgait, vagy csak pihenhet. Na de hát, hogyha Istent kihagyjuk az életünkből, akkor mindaz hiába valóság, és az életünk erre rámegy. És ahogyan Lót és Noé idejében nem foglalkoztak az Úrral, Jézus is arról beszélt, hogy előbb meg fogják őt vetni. Ugye itt ebben az ige szakaszban ezt mondja, el fogják vetni. Szenvedni fog. És a következő kép ugye erről beszél, hogy sokat kellett szenvednie. Hogy keresztre is szegezték. Ez a világ kivetette magából Jézust, az Isten fiát, hogy nem akarja befogadni, de mégis ezáltal lett a megváltásunk, hogy ő értünk meghalt ott a kereszten, a bűneink miatt. És aki ezt hiszi, annak örök élete van. Aki ezt hiszi, az megmenekül. Ahogy Noé idejében, aki bent volt a bárkában, az megmenekült. Lót idejében, aki kiment Lóttal együtt, és nem vágyott vissza, nem tekintett vissza, az megmenekült. Így a mai időben is, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus érte is meghalt és feltámadt, és befogadja őt, az megmenekül. És Jézus arra, hogy majd egyszerű vissza fog jönni, használ egy másik képet, nézzük csak a következő diát, az igét, hogy mit használ egy másik jelenséget, a villám. A villám. Hoztam is erről egy képen. Ezt úgy készítették, ezt a fényképet, hogy 50 percig készült ez a fénykép, és körülbelül fél percenként volt egy villám. És akkor ezt úgy egy képbe sűrítette össze, aki ezt a fényképet készített. Tehát félelmetes látni. Hát egy-egy villám is félelmetes. Ugye mi mit tudunk a villámról, vagy mi jut eszünkbe a villámról? Tessék? Fény? Igen. Gyors, mint a villám. Igen. Aztán rengeteg energia, tűz, dörgés is ott van. Igen, valaki még? Luther Márton is eszünkbe jut. Hát így van, erről majd a gyülekezeti délutánunkban is talán szó esik, vagy nem, de minden esetre ez jó tudni, hogy az ő életében is egyébként tényleg egy villám, hogy ott mellé csapott, úgy megijedt, és akkor úgy ijedtébe, hát akkor még azt mondta, hogy Szent Anna segíts, akkor még nem ismerte az élő Istent, és azt hitte, hogy na valakit meg kell kérnie, hogy járjon már nála közbe, de ez egy olyan halálfélelem volt nála, ami arra indította, hogy hát nem mehet tovább úgy az élete, ahogy eddig, és azt mondta, szerzetes leszek. Hát aztán utána még meg kellett neki térnie szívből is, nem csak így külsőleg félelemből. De ez szerepet játszott, igen?
Veszély.
Ugye a villám az veszedelmes, tényleg óriási energiák vannak benne, és hiába most már ugye tudjuk, hogy na ugye ez a töltések, ahogy ott szétválasztodnak, és egy elektrostatikus kisülés, és sok mindent már tudunk, megmagyarázhatunk, de azért, hogyha egy nagy villám bevág a közelünkbe, vagy hallunk egy nagy dörgést, akkor nagyon meg tudunk mi is ugyanúgy ijedni, mert tényleg eszméletlen energiák, feszültségek vannak, és nagy fényt bocsát. És ugye Jézus ebből mit emel ki? Hogyha visszalépünk még az igéhez, akkor láthatjuk, hogy mi az, amit ebből kiemel itt a villám tulajdonságai közül.
Fény.
A gyorsaság, de inkább a fény. Mert hogy az, hogy van egy villám, az hol látszik? Mindenhol. Tehát, hogy az nem olyan, hogy na akkor, jaj, én akkor láttam, és akkor a mellettem lévő meg nem. Azt mondja, ég aljától az ég aljáig, másik fordítás ezt így is hozza, hogy mindenhol látszódik a villám. És amikor azt mondja Jézus, hogy éppen ezért, hogyha valaki azt mondja, hogy itt van Jézus, vagy ott van Jézus, én láttam Jézust, hát akkor mondhatjuk, hogy Hát ez furcsa, mert én nem láttam. Ugye most itt nem látjuk őt a szemünkkel, és ez nem azt jelenti, hogy nem létezik, mert ugye Jézus mit mondott a másnak? Hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És azt mondta, hogy addig nem láttok engem, majd egyszer meglátjuk őt, de akkor nem az lesz, hogy egy-egy ember látja, hanem mindenhol. És amikor valaki azt mondja, hogy én láttam, meg így, meg ilyen jelenségek, olyan jelenségek, akkor lehet mondani, hogy hát majd, ha meglátjuk őt, akkor az már ott a fejezeteknek a lezáródását fogja jelenteni. És mikor fog ez történni? Amikor Jézus visszajön, hát mikor fog Jézus visszajönni? Ítéletkor, igen, mikor fog ez történni? Nem tudjuk, ugye erről már sokszor beszéltünk, hogy ez az a válasz gyerekek, ami elhangozhat nyugodtan az iskolába is erre a kérdésre, és akkor kapsz egy ötöst. Hogy mikor fog Jézus visszajönni? Nem tudom. Olyan, de jó, ötös. Más kérdésre, ha ilyen választ adsz, akkor nem biztos, hogy ezt az érdemjegyet kapod, de itt ez a legjobb válasz, a leghelyesebb válasz. Nem tudjuk, hogy mikor fog ez történni, de biztos, hogy be fog következni, éppen ezért erre föl kell készülni. És hogyan történhet ez? Ugye mit is mondott a farizeusoknak? Jézus. Hogy az Isten országa közöttetek van. Farizeusok, figyeltek rá? Nem. Utána persze volt azért, aki közülük is megtért. Tudunk-e olyan farizeust, aki megtért? Nikodémus például, meg? Gamáliel, hát ő ugye tanácsot adott, de aki nagyon, még leveleket is írt a Bibliában, Pál apostol. Hát ő farizeus volt, de ugye ő is megtért. A tanítványoknak mondta már ezt a Noé és Lótos, meg ezt a villámos példát, és most itt az a kérdés, hogy mi hogy vagyunk ezzel, hogy olyanok akarunk lenni, mint a farizeusok, akik így okoskodunk ebben a kérdésben, föltesszük a kérdést, és akkor utána, jó, hát Isten országa közöttünk van, utána már nem megyünk oda, hogy na, akkor mit akar még mondani? Vagy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, akik hallhatják ezeket a dolgokat, és aztán ezt igyekeznek alkalmazni is az életükben. Mert ez élet-halál kérdése, hogy figyelek-e az Úrra, vagy sem. És még itt a végén egy történetet hadd hozzak ezzel kapcsolatban. Egy kép van kivetítve, nem tudom, hogy látszik-e nagyjából, hogy mi van ott a képen. Valami pusztul, igen. Na mi lehet az, ami ott pusztul? Jeruzsálem, ugye? Ott a templom. Jeruzsálemnek a pusztulása. Ez nem az első pusztulása, amikor Nebukadnezár király, babilóniai király leromboltatta a templomot is, hanem ez már a második pusztulása. Krisztus után 70-ben. És ez egy nagyon döbbenetes helyzet volt. Ugye a zsidók fellázadtak, és a rómaiak ezt meg akarták torolni, és szépen lassan közeledtek Jeruzsálem felé, és vették be a különféle területeken, és Veszpázianus volt az, aki irányította ezt a hadműveletet. Igen, ám, de közben meghalt a császár, Néró, és aztán kialakult egy ilyen nagy zűrzavar ott az uralkodók között, és Veszpázianus is pályázott arra, hogy ő legyen a császár, ezért abba hagyták ezt az ostromot, hadműveletet, kicsit szüneteltették, és ő meg elment, hogy akkor ő lehessen a császár, és átadta a fiának, Titusnak ezt a feladatot. Tehát volt ott egy szünet. És ugye Jeruzsálemben ekkor már éltek keresztjének. És ezek a keresztjén emberek visszaemlékeztek arra, amit Jézus mondott, ezt leírják a történet írók, hogy mit csináltak ekkor, visszaemlékeztek azokra, amiket Jézus mondott, mert Jézus itt a Lukács evangéliumában is olvashatjuk a későbbiek során, a 21. fejezetben, a 20. verstől, hogy amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet ellenséges seregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak pusztulása. Akkor azok, akik Júdában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, menjenek ki onnan, akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. És utána egyébként Jézus beszélt a végidőkről is, de itt ez a közeli ítéletet is elmondta neki, és erre emlékezve kimentek Pellába. Kimenekültek. És utána, amikor már jött Titus a seregével, körbezárta a várost, és irtózatos pusztítást végzett, mondják, hogy akik menekülni akartak, azokat is elfogták, és keresztre feszítettek, borzasztó dolgokat műveltek, de a keresztjének kimenekültek. Tehát egy példa itt is arra, hogy az Úr kimenekítette ott az övéit. És persze voltak olyan helyzetek is, amikor megölték a keresztjéneket is. De Istennek még sokszor ezekkel a szörnyű dolgokkal is volt terve, viszont a végidőben az biztos, hogy így lesz, hogy Isten ítéletet fog tartani. És akik Jézusban vannak, mint a bárkában, akik vele kapcsolatban vannak, akik itt befogadták, kérték, hogy ő legyen az uruk, akik hiszik azt, hogy ő értük is meghalt, azok megmenekülnek, akik pedig nem, azok elvesznek. Az Úr nem akarja, hogy bárki is a pokolra jusson. Ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen, ezért szól, ezért figyelmeztet. És ezért buzdít bennünket, hogy fogadjuk be őt, és hogyha már befogadtuk, akkor mi a feladatunk? Adjuk tovább, szóljunk a többieknek is. És lehet, hogy röhögnek, lehet, hogy azt hiszik, hogy már mi is bohócok vagyunk, akik ilyeneket beszélünk, de ne adjuk föl. Adjuk tovább, mert ez élet-halál kérdése. Mert ahogy ez annak idején bekövetkezett, be fog majd következni, biztos, hogy ez be fog következni, és éppen ezért erre föl kell készülnünk az Úrral. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te szeretsz bennünket, és nem akarod, hogy elvesszünk, hanem azt akarod, hogy megtérjünk és éljünk. És köszönjük, hogy a mi atyánkban is, amit akár minden nap elmondunk, kérhetjük azt, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Add, Urunk, hogy ezt komolyan ki tudjuk mondani. Hogy jöjjön el a te országod a mi életünkben is személyesen, hogy te uralkodhass a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy ha már ez bekövetkezhetett az életünkben, és kérünk, adj erőt ahhoz, bölcsességet, hogy tudjunk másoknak is szólni, hogy nagy a baj a bűnünk miatt, de te nagyon szeretsz bennünket, és meg akarsz bennünket menekíteni, meg akarsz bennünket tartani. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 3 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken 5 órától most nem lesz konfirmációi óra, illetve ifjúsági óra, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy kihelyezett ifjúsági órát tartunk Pilis Csabán, hiszen nagyon sokan a csapatból jönnek az ifjúsági hétvégére, és még lehet csatlakozni, várjuk szeretettel a jelentkezőken. Vasárnap 3:45-10-től lesz ima közösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. A philadelphia.luteran.hu oldalon közvetítjük élőben istentiszteleteinket, és hanganyagok menüpontban vissza lehet hallgatni a korábbi felvételeken. Kérjük a testvéreket jelezzék, hogyha úgy érzik, hogy lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. És Hirdetem, hogy a gyülekezeti hírlevélből vigyünk bátran másoknak is, illetve a következő számban november 25-ig várja Enikő a bizonyságtételeken. Az Isten tisztelt után az alaksor ifi pontjában újabb adományokból lehet válogatni ingyen. Ha valaki mégis szeretne adományt adni erre ezzel kapcsolatban, akkor az ifjúság és gyermek szolgálatokra lehet ezt megtenni. Isten tisztelet után, gyülekezeti délután tartunk, ez azt jelenti, hogy itt maradunk, közösen elfogyasztjuk az ebédet, és utána pedig játékos módon is együtt leszünk, tehát lesz újra ilyen kvízjáték Luther életével kapcsolatban, illetve az elhangzott igével kapcsolatban is, úgyhogy szeretettel várjuk erre a testvéreket. Hogy említettem, ifjúsági hétvégére megyünk majd a fiatalokkal, 00:30 indulunk innen a templomtól, bemegyünk a nyíregyházi nagy templomhoz, és onnan pedig 01:00 indulunk tovább. Ezt majd egyeztetjük, hogy ki hova menne, mert lehet, hogy valaki bemegy még iskolába, lehet, hogy valaki már innen indulna, és hogyha valakinek kell ilyen kikérő, akkor szóljon, ebben is tudunk segíteni. A hétvége témája: nem szégyellem az evangéliumot, ugye a római levél első fejezetének 17. verséből. Bátran lehet még jelentkezni és csatlakozni ez az alkalomhoz, és kérem, hogy imádkozzunk ezért. Az adventi csendes napunk november 29-én lesz majd. A témája az lesz, hogy élő alapon élő kövek, és ezen az alkalmon emlékezünk meg arról, hogy 25 évvel ezelőtt volt a templom alapkövének letétele. Amúgykor rosszul mondtam, 20 évet mondtam, de az a templom részleges szentelése, tehát szentelése volt, de még nem volt annyira készen akkor. De 25 évvel ezelőtt volt tehát az alapkő letétel, és 20 évvel ezelőtt a felszentelése. Ugye a Misi bácsi fog majd közöttünk szolgálni, és a Mátrai Visszhangok énekkar. Lesz lehetőség majd most is szolgálatokra, bizonyságtételekre, tehát így készüljünk erre az alkalomra. És lesz gyermekalkalom, és délután pedig kézműves foglalkozást tartunk. És azt is szeretnénk kérni, hogy aki tud, süteménnyel járuljon hozzá ehhez a naphoz. És kérem ezt is, hogy imádkozzunk ezért az alkalomért is, és szólítsunk meg másokat is, hogy jöjjenek. Hirdetem most is még a hittanórákat, hogy elindultak az óvodában, mindegyik tagóvodában itt Nyírteleken. Várjuk a gyerekeket, vallási háttértől függetlenül lehet jelentkezni. További alkalmak közül az adventi csendes napot már említettem. Házaspáros körünk lesz Mikulás napján, december 6-án. Eke alkalmak közül már ugye az ifjúsági hétvégét hirdettem. A biatorbágyi alkalmak közül hirdetem a napokat, amelyek most lesznek: bibliatanulmányozó nap 15-én, férfi nap 22-én, női nap 23-án és házaspáros nap 29-én. És a megyei alkalmak közül ugye tegnap volt a presbiteri csendes napunk, és a cigánymisszió sima nap pedig november 22-én lesz majd, amelyre szintén készülünk. Az imádság listán látunk több nevet, kérték a testvérek, hogy imádkozzunk értük. Most legutóbb Farkas Endréné jelezte, hogy imádkozzunk érte, és így a betegségek miatt nehezen viseli, nehezen hordozza. Hordozzuk őt az Úr előtt imában. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az záró imádságra készülve énekeljük a 191-es számú éneknek az első verszakán.
Írgalmad nem fog.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te kijelented a te akaratodat nekünk a Bibliában is. Amikor ítéletről beszélsz, akkor nem azért teszed ezt, hogy ijeszgess bennünket, hogy rémíts bennünket, hanem figyelmeztetsz arra, ami a valóság a bűn miatt, és elénk adod a menekvésnek az útját is. Köszönjük neked, hogy te egyszülött fiadat adtad azért, hogy nekünk életünk lehessen, hogy ne kelljen a pokolra jutnunk, hanem a mennyek országában lehessünk majd veled örökre. És köszönjük, hogy erre lehetőségünk van, hogy itt megtérjünk, befogadjunk téged. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj a mi életünkben, cselekedj a mi családtagjaink életében. Így bízzuk rád a gyerekeket, fiatalokat, hogy te szólítsd meg őket is minél hamarabb, hogy eldőlhessen ez a szívükben, hogy életük nagy döntéseit is már veled hozhassák meg. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi tanulmányainkat, a mi munkánkat, mindennapos teendőinket. Add, Urunk, hogy nehogy mi is úgy járjunk, hogy megfeledkezünk rólad a sok-sok feladat közepette. Add, hogy veled tudjuk ezeket végezni, és tőled kérünk ezekhez bölcsességet, erőt, áldást. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetünket, köszönjük a közösséget, köszönjük, hogy szól a te igét, hogy dicsérhetünk énekekkel, hogy hozzád kiálthatunk imádságban, hogy megélhetjük a testvéri közösséget. Kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő alkalmainkat, itt a gyülekezetben, de a más szolgálatok által szervezett alkalmakat is. Így bízzuk rád az ifjúsági hétvégét. Kérünk, Urunk, hogy vezess bennünket ebben, hogy ott is a fiatalok veled szembesülhessenek, és megtérhessenek, megújulhassanak. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket az úton, és add, hogy a szervezésben is tőled jövő bölcsességgel tudjunk döntéseket hozni. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le a mai délutánunkat is. Áld meg az együtt töltött időnket, a közösségünket. És rád bízzuk, Urunk, itt a gyülekezetben a különféle egyéb szolgálatokat, az itt dolgozó szolgáló testvéreket, és add, hogy szerinted valóan tudjunk cselekedni nehezebb döntésekben is, kérdésekben is, add, hogy a te békességed lehessen a szívünkben és a gyülekezetünkben. Így hozzuk eléd a nyírteleki, görögszállási, kisvárdai gyülekezetrészt. Így hozzuk eléd egész egyházunkat, a lelkész képzés ügyét is, a teológus képzés ügyét, és a püspök választás kérdését is. Add, Urunk, hogy a te akaratod valósulhasson meg ebben. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a keresztény testvéreket szerte az országban, de szerte a világban. Kérünk, Urunkat, hogy ki a maga helyén tudjon világítani és rád mutatni. És így könyörgünk azokért, akik üldözést szenvednek a te nevedért. Köszönjük, Urunk, hogy sokszor megtapasztalhatják a tieid a te csodálatos védelmedet, hogy te kimenekíted egy-egy szörnyű helyzetből azokat, akik figyelnek rád, akik segítségül hívnak téged, de még a nehézségeket, a szörnyűségeket is felhasználod arra, hogy a te nevedet megismerhessék mások is. És köszönjük, Urunk, hogy készíted a mi szívünket a végidőkre. Add, Urunk, hogy rád figyelve tudjuk élni az életünket, és számoljunk azzal, hogy te majd egyszer újra eljössz. Nem tudjuk, hogy mikor, de egyszer vissza fogsz jönni, az biztos, és ítéletet tartasz mindenki felett. Urunkat, hogy addig a mi életünk felett Úr lehess már, és tudjunk várni, tudjunk dicsőíteni téged. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk tovább. Kívánok a testvéreknek, és most majd elköszönünk, de aki csak tud, azt kérjük, hogy maradjon, hadd legyünk együtt ezen az alkalom. Ha esetleg valaki nem hozott ebédet, majd megosztjuk. De így is lehet itt maradni, közösségben lenni, úgyhogy szeretettel várom mindenkit. Erős várom Istenet!